Az elmúlt hetekben, vasárnapokon úgy éreztem magam, mint aki hozza itt a rossz híreket folyton, tehát ezzel a szabadulással kapcsolatban. Ugye, mert az egyik alap dolog az volt, hogy van lehetőség a szabadulásra, hogy Krisztusban szabadok, ő megszabadított bennünket, de egy hívő, ugye ezekről beszélgettünk, de egy hívő lehet rabságban, megkötözöttségben. A múlt héten beszéltünk arról, hogy a gondolatok, tehát sátán a hazugsággal kötöz meg, tehát az elménket tartja fogva különböző területeken, és arról beszélünk, hogy van szabadulás, abszolút van szabadulás, hívőként lehetek megkötözve, de van szabadulás, ez a jó hír. Igazából minden alkalommal ez volt a jó hír, hogy lehet, hogy rosszul érint a dolog, mert mondjuk egy lámpa rávilágít egy területre az életedre, és az au, tudod, mint amikor bennülsz, egy vihar elől menekülsz, nem találsz ki az erdőből, bemész egy barlangba, vagy valami, sötét van, de valahogy tudsz csiholni egy kis fényt, és amint tüzet raksz, rájössz, hogy kik között vagy a barlangba. Mindenféle csúszómászó, giliszta, undorító, féreg, vagy akár, nem tudom, egy maci, vagy bármi. Tehát, hogy a fény az bizony megmutat dolgokat. Tehát a világosság az megmutat dolgokat. Amikor Jézus belép egy helyzetbe, és rávilágít, akkor bizony ez nem kellemes. Oké? Tehát amikor Jézus találkozik, amikor az utunk kereszteződik, az nem feltétlenül kellemes dolog. Viszont ő szabadulást tud adni. Ő erőt tud adni. Ő vigasztalást tud adni. Ő be tudja azt gyógyítani, ezt a sebet, ami esetleg ott van, és amit esetleg ő megmutat neked, hogy ezen a területen vannak sebeid, sérüléseid. Oké? Okay? Úgyhogy egy kicsit azért így éreztem magam, hogy hozom itt a rossz híreket, bár sosem úgy mentünk haza, hogy rossz híreink vannak, mert hogy van szabadulás, de a mai meg a jövő heti az abszolút jó hírnek mondható. A mai sem lesz kellemes, de ma szeretnék imádkozni az érzelmi szabadulásotokért. Jó? Tehát fogunk együtt imádkozni, és szeretnék én imádkozni értetek. Oké? Okay? És úgyhogy csak ne hagyd ki ezt a mait. Már tudom, hogy fizikailag itt vagytok, de ne hagyd ki agyba, jó? A fejedbe ne hagyd ki. Tehát legyél itt, és a jövő hetet meg pláne. Oké? A jövő hetet meg pláne. Úgyhogy a mai üzenetnek a címe az a sebzett harcosok. Sebzett harcosok. Miért neveztem így? Azért, mert mivel háborúban vagyunk, beszéltünk erről, szellemi háborúban vagyunk, és nem hús és vér ellen van tusakodásunk, vagy harcunk. Efézus 6-ban olvastunk erről az elmúlt alkalommal. Ugye a szellemi fegyverzetről is emlékeztek? A római katonának a szellemi fegyverzetén mentünk végig. Na, tehát aki harcos, az nem ossza meg sebek nélkül. Úgyhogy mindenkinek vannak sebei. Mindenkinek. Oké? Okay? Tehát mindenkinek vannak sebei. Mindenkinek vannak zúzódásai. Úgyhogy ezért sebzett harcosok a címe, és ez mindannyiunkra vonatkozik. Mi vagyunk a sebzett harcosok. És ez az utolsó két üzenet, a mai meg a jövő heti óriási válaszokat tartalmaznak. Úgyhogy ma az érzelmi gyógyulásokról lesz szó, és jövő héten meg a szabadulásról, és tényleg imádkozni fogok mindannyiotokért. Ha nem is egyesével, de a szabadulásotokért. És ugye a múlt héten beszéltünk a szabad elméről, az egy alapüzenet. Azt hallgasd újra. És amikor meghallgattad újra, akkor hallgasd megint meg. Vagy időközönként hallgasd meg. Mert nagyon alap. Nagyon alap. Tényleg nagyon alap. És tud megérteni mindent benne egy hallásra. Lehet, hogy sok. Ezért érdemes újra meg újra időközönként akár kis jegyzeteket is csinálni belőle. Úgyhogy, de most menjünk a maival. Érzelmi gyógyulások. Lukács 4. Lukács 4, 16. verstől szeretném nektek olvasni. Ez az a rész, ahol Jézus, azt mondja, Názáretbe ment abba a városba, ahol felnevelkedett. Oké? Szombaton szokása szerint elment a zsinagógába. Amikor felállt, hogy az írásokból felolvasson, Ézsaiás próféta könyvét adták a kezébe. Kinyitotta a könyvtekercset, és azt a helyet kezdte olvasni, ahol ez van írva. Az örökkévaló szelleme van rajtam, mivel felkent engem, hogy örömhírt mondjak a szegényeknek. Elküldött, hogy szabadulást hirdessek a foglyoknak, a vakoknak pedig szemük megnyilását, hogy megszabadítsam a szenvedőket és elnyomottakat, és hirdessem az örökkévaló kegyelmének idejét. Ezután behajtotta a könyvtekercset, visszaadta a szolgának, és leült. A zsinagógában mindenki várakozva nézett rá. Oké? Miért néztek várakozva rá? Azért néztek rá várakozásra, mert ez egy messiási profécia volt. Tehát ez mit fog erről mondani? Meghűlt egy kicsit a levegő is. Vajon ő most erről mit fog mondani? Oké? Na erre mit mond? És így folytatja. 21. vers. Ez az írás, mondja ezt Jézus, most teljesedett be a fületek hallatára. Magyarul azt mondta, akiről itt szó van, az én vagyok. Akiről itt olvastam, az a messiás, akiről tudjátok, ez egy messiási profécia, ez én vagyok, itt állok előttetek. Durva. Oké? Tehát, és csak ez alapján, csak gyorsan elmondom nektek, hogy mi az az öt alapvető szolgálata Jézusnak. Oké, az öt alapvető szolgálata, amit itt olvashatunk arról, hogy mi a messiásnak a szolgálata, mi volt Jézusnak a szolgálata, vagy mi most is az ő szolgálata, alapvető szolgálata, amit mindenki számára elérhetővé akar tenni. Oké, tehát Jézus ezt az öt dolgot meg tudja tenni számodra. Az első, az üdvösség. Az üdvösség. És ebben a részben, amit olvastunk, most ott van, csak kiszedtem a sűrűjét, jó? Örömhírt mondjak a szegényeknek. Hirdessem az örökkévaló kegyelmének idejét. Tehát az üdvösség. Az üdvösség. Jó? Tehát az üdvösség szolgálata. Hogy üdvösséged legyen, hogy üdvözülj. Aztán tehát magyarul azt mondja, hogy itt van az ideje. Itt van az ideje, hogy elfogadd az Urat. Most van itt az ideje, hogy rábízd az életedet. És ő elfogad téged. Oké? Tehát a kegyelmének idejét. Tehát ő elfogad téged. Nem én elfogadhatóvá teszem magam számára, hanem ő elfogad engem. Oké? Óriási különbség. Aztán a második szolgálata, a szellem általi bemerítés. Oké, a szellem általi bemerítés. Azt mondja, az örökkévaló szelleme van rajtam, és felkent engem. És még rengeteg vers van az Új Szövetségben, meg amikor Jézus, tehát tudjuk, hogy a Szent Szellem rászállt, amikor bemerítkezett Jézus, amikor János bemerítette őt. Oké, és azt mondja, felkent engem. Tehát az azt jelenti, most ez is megérne egy misét, egy üzenetet, mit jelent ez, hogy felkenve lenni, ez az olaj, a Szent Szellemnek a képe, ez az, hogy megkaptuk a Szent Szellemet. És ő minden, tehát minden hívő fel van kenve a Szent Szellem által. Ott van az a Szent Szellemnek a jelenlét az életünkben. Oké, és ez ott lehet a te életedben. Tehát rábízod az életed, újjászületsz, a Szent Szellem ott van benned. Aztán a harmadik, a gyógyulás. Azt mondja, a vakoknak pedig szemük megnyílása. Tehát nincs egy minden betegséget felsoroló lista. Ennyit mond, hogy a vakoknak a gyógyulását. Jó? És aztán szabadulás, ez a negyedik. Szabadulást hirdessek a foglyoknak. És az ötödik pedig az érzelmi gyógyulás, és erről fogunk többet beszélni. És a görögben néztem azt, hogy ott több van írva, mint a legtöbb magyar fordításban. És néztem, hogy vajon melyik említi még a görögben lévő dolgokat, és a Vida fordításban találtam, hogy ott külön veszi, hogy meggyógyítsam az összetört szíveket, és szabadon bocsássam az összezúzottakat. Tehát valahogy a többi fordítás ugye egy kalap alá veszi a kettőt, vagy valahogy egy ilyen tagmondatba beleteszi, de két különböző dolog, két külön görög szó van rá, tehát nagyon érdekes. Szóval, tehát meggyógyítsam az összetört szívieket, és szabadon bocsássam az összezúzottakat. És igazából a két fő pontom, amiről szeretnék ma beszélni, az az összetört szívek és a zúzódások. Erről a két területről akarok nektek beszélni ma. Oké, tehát az összetört szívről és zúzódásról, a sebekről. És most nézzük az összetört vagy összezúzott szíveket. A görög szó az két szóból áll, az összetörtnél, vagy összezúzottnál. Ez a szűn tribó, ezt nem azért mondom, hogy próbáltok leírni, nem azért mondom, hogy okosabbnak tűnjek. Egyszerűen csak szeretném megmutatni, hogy milyen izgalmas részletek rejlenek az eredeti szövegben. Oké? Ami izgalmon a fordító átment, aki fordította nekünk a Bibliát magyar nyelvre, de nem biztos, hogy mi átmegyünk azon az izgalmon, ami az eredeti szövegben benne van. Úgyhogy ez a szuntribó, darabokra törni, szétzúzni, tehát az a kép, amikor egy vázát lejtesz, és ripityára törik. Tehát apró darabokra törik. Tehát olyan apró darabokra, nem az, hogy leesik a füle, és akkor tudod, mindannyiunknak a szekrényében van egy-két olyan bögre, aminek a füle azért vissza van ragaszva, ezt meg tudjuk csinálni. De ez a szó, amiről ez beszél, ez amikor ripityára törik, hogy nem tudod, ezt már nem lehet összerakni. Totál káros, így van. Tehát gyógyíthatatlan, helyreállíthatatlan. Oké? És aztán a kardia, szüntribó kardia, a kardia az ismerős. Hogyha orvoshoz jársz, akkor gyakran elküldenek kardiológushoz, vagy... Tehát ez a szív. A szív. Oké? Na most, hadd kérdezzek valamit. Volt-e már összetörve a szíved? Kizárt dolog. Tehát volt-e már összetörve a szíved? Igen. Igen. Tehát azt hiszem, hogy tényleg mindannyian azt tudjuk mondani, hogy igen. Igen. És ez rossz. Ez rossz. Nagyon rossz. De van egy jó hírem. Van egy nagyon jó hírem. Van valaki, aki meg tudja gyógyítani. Oké? Tehát van valaki, ő Jézus, aki meg tudja gyógyítani a szívedet. Meg tudja gyógyítani. Most. A mai nap. De bármikor. Tehát ő azokat a darabokat, amikre azt mondjuk, hogy ezt nem lehet, ez képtelenség, azt ő össze tudja rakni. Ő össze tudja rakni. És nem kell többé összetört szívvel élned az életed. Na most. Van egy nagyon-nagyon-nagyon durva erődítmény. Ugye beszéltünk erődítményekről ugye az elmúlt üzenetekben. Amiket az ördög épít fel. Tudjátok, ezek gondolatmenetek, az erődítmények. Tehát gondolatok, gondolatrendszerek, az erődítmények. És van egy erődítmény, amiről szeretnék sokat beszélni most, így az összetört szívek kapcsán. És ez az erődítmény akkor lép be az életünkbe, akkor próbálja, és akkor igyekszik az ellenség sátán felépíteni bennünk, amikor összetörik a szívünk. Oké? Tehát az életben összetörik a szívünk. Kerülünk ilyen helyzetekbe, kapcsolatokba, hogy összetörik a szívünk. És ezt megragadja az ellenség, és megpróbál felépíteni egy különleges erődítményt. És ezt szeretném nektek, erről szeretnék még most egy kicsit beszélni. Ez az erődítmény, az elutasítás erődítménye. az elutasítottság erődítménye. Mikor összetört szívről beszélünk, akkor belép az életünkbe az elutasítás. Tudod, összetört vagy egy kapcsolatban, egy barátságban, elhagyott valaki, meghalt valaki, és belép az elutasítás. Az elutasítottság. És mi történik, mikor belép az elutasítás? Csak tudd, mivel ember vagy, velem együtt, fogékonyak vagyunk az elutasításra. Nagyon fogékonyak. Csak úgy rácuppanunk az elutasításra. Oké? Tehát elárulok nektek egy teológiai igazságot. Nem lesz bonyolult, de ez tény, hogy elutasítva születtünk. Tehát ezért vagyunk fogékonyak az elutasításra. Mert elutasítva születtünk. Azóta, hogy a bűn itt van a Földön, 1 Mózes 3 óta, azóta minden ember elutasítva születik. Elutasítva, oké? Tehát Isten által elutasítva születtünk. Régi bűnös természettel. És egy szent Isten nem lehet kapcsolatban egy elutasított emberrel, aki nem olyan szent, mint ő. Nem lehetünk vele kapcsolatban. Egy feltétele van, vagy egy mód van arra, hogy vele kapcsolatban legyünk. Ha Jézus vére kiengesztel Istent. Az ő halála, az ő fiának a halála. És ez megtörtént. Oké? Ez megtörtént. És teljes lett az engesztelés. Nem a törvény általi engesztelés, amit évente mutattak be a zsidók. Ez csak egy ilyen emlékeztető volt, vagy egy ilyen előkép Jézusra és az ő munkájára. Nem. Jézus meghalt egyszer és mindenkor, így mondja a zsidó levél. Oké? Tehát elutasítva születtünk, ezért könnyen elutasítva vagyunk az életben. Tehát könnyen rápendül a szívünk az elutasításra, amikor összetörik a szívünk. Úgyhogy ami történik, hogy miközben felnövünk, ez az elutasítottság, amivel születtünk, annak a sebe mélyül, erősödik, táplálva van. És figyelj, mondok egy-két részt az Ószövetségben. Jó, 4 Mózes 14, 34. vers. Azt mondja, ti pedig 40 évig viselitek bűneitek terhét, ezt Isten mondja. Ti pedig 40 évig viselitek bűneitek terhét és következményeit, mert a felderítés minden napjáért egy-egy évet szabtam ki rátok. Akkor majd megtudjátok, milyen keserves dolog, ha ellenetek fordulok. Isten ellene fordul az ő népének. Ez elutasítás. Oké? Elutasítás. Tehát itt Izraelnek beszél Isten, és miért mondja ezt? Azt mondja, hogy majd megtudjátok, milyen, amikor ellenetek fordulok. Tehát azt mondja, mindegy, hosszú a történet. A lényeg az, hogy azt mondja Isten nekik, hogy meg fogjátok ismerni az elutasítottságot, mert ti is elutasítottatok engem. Ezt mondja itt Isten. Mert Isten azt mondta, menjetek be arra a földre, kiküldte a kémeket, hogy csak nézzék meg, hogy mi zújsott. Nem azért küldte ők, nem azért mentek a kémek a földre, hogy eldöntsék, hogy bemegyünk, vagy nem megyünk be, csak beküldte őket, oké? És visszajöttek, és úgy döntöttek, hogy Istennek az utasítását, hogy menjünk be a földre, azt nem fogadjuk meg. Nem bízunk benne, ha ő beküld oda, még ha óriások is vannak ott, akkor is rendben leszünk, mert Isten küldött, tehát baj nem lehet. És úgy döntöttek, hogy elutasítják azt, amit Isten mond. És erre mondta ezt, hogy most akkor megismeritek az elutasítást, mert elutasítottatok engem. Oké? Ez érthető? Hóseás 8.3, egy másik, ahol szintén említi ezt. Azt mondja, de Izrael népe megutálta a jót. Izrael népe megutálta a jót. Hát üldözze őket az ellenség, mondja Isten. Tehát megutálták a jót, Tehát a velem való kapcsolatot, vagy az áldásokat, amit akarok nekik adni, ha azt tennék, amit mondok, úgyhogy most akkor hajrá, üldözze őket az ellenség. Tehát arról beszélünk itt, hogy az ellenség erődítményeket épít fel az életünkben, és Isten azt mondja, mivel elutasítottál engem, elutasítottad az utamat, elutasítottad a szavaimat, így, mi történt? Megnyitottad az ajtót az ellenségnek. Tehát ez egy ajtónyitás volt a részünkre. Amikor elutasítjuk őt, amikor elutasítjuk az ő bölcsességét, amikor elutasítjuk az ő szavát, amikor személyesen szól hozzánk, és ezt elutasítjuk, mert mi jobban tudjuk, mert én jobban tudom, mert a tapasztalatom az, és mert a szüleim is úgy csinálták, hogy... És inkább ezt részesítem előnybe, azzal elutasítom őt. És akkor azt mondja, hogy jó van. Fuss akkor, Forrest. Tudod, menj. Csak nyugodtan. Akkor csináld. Tudod, akkor üdvözlöm téged az ellenség. Tehát, ha ilyen okos vagy, akkor csináld. Tudod. Úgyhogy most 7, ez a sok szám gyerekek. Tehát 7 ezen az elutasítottságon belül szeretnék 7 ilyen kis erődítményt, vagy bástyát. Érzelmi bástyát. Most megmutatni nektek. Nagyon érdekes lesz. Azt akarom, hogy lássátok, hogy ezek érzelmi erődítmények, amik felépülnek az életünkben. Lehet, hogy sokban magadra ismersz. Lehet, hogy jó pár idegen lesz számodra. Csak hagyd, hogy Isten szolgáljon feléd. Hagyd, hogy Isten felkavarjon dolgokat. Tudjátok, Jézussal való találkozás, a világosság, az igen, az megmutat dolgokat, de a jó hír az az, hogy kapcsolatban vagyunk azzal, aki képes meggyógyítani. Oké? Úgyhogy sokan ezeket az érzelmeket személyiségzavarnak is hívják, de most nem a személyiségzavarokról akarok beszélni, és azt is értem, hogy van különböző személyiségünk, ahol ezek az érzelmek kinyelj, hogy jobban, kevésbé megjelennek, még csak erről sem beszélek, arról beszélek, hogy ezeket az érzelmi erődítményeket fel tudják építeni szellemi erők is. Oké? Tehát szellemi erők is képesek ezt felépíteni. Nem azt mondom, hogy minden alkalommal, tehát minden egyes érzelem, vagy önérzelem, most itt felsorolok, az mindenképpen szellemi eredetű, de ezt hagyjuk meg Istennek, hogy esetleg megmutasson neked valamit önmagadról, hogy mi az, amit át kell adj neki. Jó? Mert tudjátok, Jézusnál van szabadítás, de ha nem tudom, hogy kötelékbe vagyok, akkor nem akarok megszabadulni, és nem tudom elfogadni. Na, nézzük az első. Tehát az a lényeg ezekben, hogy ezek mind kötelékben tartanak minket ezek az érzelmek, és mind visszavezethető az életünkben egy pontra, vagy több pontra, ahol elutasítást kaptunk. Vagy azt éltük meg. Oké? Úgyhogy valamelyiket jobban részletezem, valamelyiket kevésbé. Lássuk az elsőt. Férfiaknak nagy érzelmi erődítménye a harag. A dű. Tudod, azoknál az embereknél, akikből így előtör, kirobban a dű. Tudod, az elutasítás szelleme. Az elutasítás szelleme. Ott belül dühöngés van, harag. És sokszor nem tudják kontrollálni. Mindegy, hogy milyen észérved van ennek az embernek, akkor abban a helyzetben nem tudja kontrollálni. Nem tudja, és sokszor, tehát, és előtör belőlem is. Most ezt nem úgy mondom, hogy jaj, nem gondoltam. Tehát belőlem is előtör. Tehát tipikusan akkor a leginkább, amikor úgy érzem, hogy virág elutasít engem. Tehát a kettőnk közti kapcsolatban. Bizony. Volt olyan, hogy földhöz vágtam dohányzóasztalt, és széttört. Mert általában, tehát nem általában, tehát a dű, ami ilyenkor előtör, tehát nem az van, hogy bum, leütöm az asszonyt. Oké? Tehát nem ez. Hanem bum, beleverek egyet a falba, bum, összetörök valamit. Volt olyan, hogy ettünk, és a piros aranyjal megkent vajas kenyeret, vagy mit, így fogtam, és így belekentem az arcába. Olyan düh volt bennem. Tehát, hogy előtör, és nem bírod kontrollálni. Nem bírod kontrollálni. Tehát nagyon durva. Oké, tehát nagyon durva, és tudod, tehát dühöngés. Tehát néhányan lehet tudjátok, miről beszélek. Vagy én vagyok, itt most megvallottam a dolgaimat előttetek. De, ja, tehát, és felmegy a pumpa, és úgy érzem, és tudod, milyen érzésed van? Mintha szupererőd lenne. Tehát olyan erőt érzel magadba ezen a ponton, hogy egy elefántot leszednél a négy lábáról. Tehát ha ezzel küzdesz, vagy egy ilyen erődítmény van benned is, mint ami úgy bennem, akkor tudod, miről beszélek. És nem véletlenül csinálták ezt a filmet, ezt a hihetetlen Hulkot. Ez a szupererővel bíró, tudod, az ő dumája van, a dumája az volt, ez valami professzor, amúgy normál életben, de föl kellett dühíteni ahhoz, hogy egy ilyen zöld letépi magára a pólót, meg mind, vagy lepattan róla, mert úgy felpuffad a teste, tiszta izom lesz. De az volt a dumája mindig, hogy ne akard megtudni, amikor ideges vagyok. Valami ilyesmi. És tudom, hogy nekem valami történt a fiatalkoromban, és talán így be is tudtam azonosítani egyébként. Az én baráti társaságomban én voltam a legnagyobb darab, legerősebb is, tehát általában engem találtak be a diszkóban. Tehát engem próbáltak lecsavarni, engem próbáltak megfélemlíteni, engem. Tehát, és mivel én voltam a legnagyobb darab, egyébként én voltam a leglassabb is futásban, hogyha odáig feljött a dolog, hogy jobb, ha futunk, mert túl sokan vannak, oké? Tehát, hogy engem értek utol. És sokszor volt az a teher rajtam. Tényleg sokszor volt teher rajtam az, hogy ha itt ütésváltás lesz, akkor a többiek is rám számítanak. Tehát úgy mész el szórakozni, hogy van egy teher rajtad, és ezek az én haverim állandóan be voltak tojva attól, hogy most kinézi őket, meg ki fogja képen verni őket. Vagy nem tudom, volt egy ilyen fóbiájuk. És rajtam volt a teher, és így nyilván én pont ezért ittam is, hogy ezt a terhet enyhítsem, alkoholt. És erről szólt az élet, vagyis a fiatalkori szórakozásunk, hogy akkor iszunk, hogy ezeket a terheket enyhítsük, de rajtam volt tényleg. És sokszor volt olyan helyzet, hogy fel kellett belül hergelnem magam, tehát haragítanom magam, hogy érezzem azt a szupererőt, ha most ütésváltás lesz, én nem fogok vesztesen ebből kijönni. Mert ha beledöglök is, de megcsinálom. És úgy fel kellett hergelnem magam. És ez egy erődítmény lett. És aztán nem kellett már nekem a 20-as, 30-as, most már 40-es éveimben olyan haver, vagy diszkó, vagy bármi helyzet, ami ezt a ingerenciát fölhozza, hanem csak egyszerűen egy elutasítás. Elutasítás. Úgyhogy nagyon érdekes. Nagyon érdekes. Amúgy nem voltam ilyen ember. Nem voltam egy verekedő ember. Tehát alapvetőleg jó fiú voltam. De hogy tehát ez a szellem, ez hihetetlen. Tehát az elutasítás szelleme. Egy példa az Ószövetségből. Saul. Tehát Saul engedetlen volt Istennek. 1 Sámuel 15. 26. Nem mondom el a sztorit, tényleg nagyon itt üdülnénk akkor. Egy a lényeg, azt mondta itt a 26-ban, nem megyek, válaszolta Sámuel. Elutasítottad az örökkévaló szavát, emlékeztek, erről beszéltünk már az előbb, elutasítani jött, ezért ő is elutasított téged. Hát ott nem mondtam én eretnekséget. Az a kegyelem ideje van, elutasít minket Isten, a kegyelem, hogy képzeled ilyeneket. Elutasított téged, csak királyságot elvett tőled. És figyelj, nagyon érdekes, mi történt ezután. 1 Samuel 19, ugrunk egyet. Egyszer, amikor Saul a házában ült, ismét megszállta a gonosz szellem, amelyet kiküldött. Isten küldött. Majd erre vissza fogunk térni, hogy mi történik. Dávid éppen a király előtt pengette a hárfáját. Saul, aki a kezében tartotta a lándzsáját, megyünk tovább, hirtelen azt gondolta, most megölöm Dávidot. A falhoz szegezem. És azzal a lándzsáját Dávid felé hajította, aki azonban félrehajolt, így a lándzsa a falba fúródott. Dávid kifutott a házból, és még az éjjel elmenekült. Nagyon kemény, tehát miután Saul el lett utasítva, és Isten küldött, kit küldött neki? Egy gonosz szellemet. Tudod? Nem. Hihetetlen. Tehát az elutasítás, Isten elutasítása kinyitott egy ajtót az életébe. A gonosz szellemre, és a gonosz szellem oda bement. Bement az életébe. Oké? Tehát bement. Megnyitotta az ajtót, és beléphetett ez a gonosz szellem az életébe. És amikor beengedte ezt a gonosz szellemet, egy ilyen irányíthatatlan harag és dű volt benne. Bizony. Annyira, hogy nála elment addig, hogy meg akarta ölni Dávidot, aki egyébként közel volt hozzá, szolgált felé. Szóval, ha ilyen haraggal és dűvel küzdesz, akkor csak szólok. Lehet, hogy ez szellemi eredetű. Tehát egy szellem áll mögötte. Második, bizonytalanság. Második erődítmény, a bizonytalanság. Tehát emberek, akiknek folyton figyelemre van szükségük, mert bizonytalanok önmagukban. Tehát mindig rám kell figyelni, úgy öltözködöm, úgy viselkedek, olyan hangos vagyok, tudod, nem mindegy, hogy hol ülök, egy meetingen, vagy mit tudom én, tehát központban kell üljek, vagy mindenki lásson engem, vagy... Tehát nem mindegy, nem mindegy, tehát... Azt látod, hogy keresi a helyét, hogy jó helyen tudjon ülni, hogy minden, tehát hogy fontos helyen üljön, hogy észrevegyék, olyan helyen üljön. Oké? Tehát számára elismerés kell, folyton el kell ismerni. Számára az, ha mit tudom én, mondjuk van egy értekezletünk, és mondjuk két embert megdicsérek, és őt mondjuk nem, akkor ő utána sértődve megy el onnan. Mert engem miért nem említettél? Engem miért nem dicsértél meg? Engem miért nem? Miért nem? Miért nem? Én rossz vagyok. Tehát ott van benne egy elutasítás. Nem én utasítottam el azzal, hogy nem dicsértem meg őt, hanem benne már ott volt egy elutasítás, amit csak a szellem megmasszírozott. Az elutasított szelleme megmasszírozott. És kihozott egy ilyen érzést. A bizonytalanság érzését. Oké. Harmadik, a büszkeség. Emberek, akik úgy ábrázolják magukat, hogy ők mindenben szuperek, jobbak, ők mindig elmesél valaki valamit, ő neki biztos, hogy van egy másik történet, ahol ő sokkal jobban csinálta, vagy sokkal nagyobb tragédia történt vele, tehát ők általában még együttérzőek se tudnak lenni, mert velük mindig sokkal nagyobb tragédia, vagy seb, vagy baleset történt, mint amit te éppen elmesélsz, hogy mi történt veled. Oké? Tehát ez egy büszkeség érzése, büszke erődítmény. Mindenről el kell mondja a véleményét. Mindenről. Ha a házi csoportot vezet, akkor minden kérdésre neki kell válaszolni. Tehát nem tudja tovább passzolni, vagy nem tudja azt, hogy engedje az embereket beszélgetni. Neki kell sokat mondani, meg mindenhez. Ja. Úgyhogy ilyen ez a büszkeség szelleme. Aztán a negyedik, a függetlenség. Én meg tudom csinálni egyedül. Majd én. Nincs szükségem senkire. És nagyon nehéz vele kapcsolatot kialakítani. Tehát ők a magányos farkasok. De ez is elutasítottságból tud jönni. az elutasítottságból. Oké? Tehát szinte lehetetlen velük felszín alá menni. Lehetetlen velük egy jelentőségteljes kapcsolatot létrehozni. Tehát nyilván nem tudsz mindenkivel, de velük általában senkinevel nincsen. Mert nem engednek senkit a felszín alá. Oké? Tehát nem hallgat a tanácsra, sőt, nem is kér tanácsot. Nem. Tehát nem. Mert ő úgyis azt fogja csinálni, amit ő akar, mert ő úgyis jobban tudja. Oké? Tehát ennyi. És ez is jöhet az elutasítottság szellemétől, aki ezt a függetlenség erődítményét építette fel. Az ötödik, sértődékeny. Ez is lehet egy szellem által okozott erődítmény. A sértődékenység. Tehát azok az emberek, akik mindenféle hozzáfűzést ilyen személyes sértésnek vesznek. Tehát nem is róla beszélsz, de ők azt hiszik, hogy te célozgatsz valamire. Vagy akkor te most azért mesélted el ezt nekem, de nem is mondja hangosan, csak ő kombinál belül. Akkor most azért mondta el ezt nekem, mert ezzel akar mondani valamit, hogy... És ez is egy régi elutasítottságból, valahol egy összetört szív. Egy összetört szív, és ez beindulnak ott a gondolatok. Tudod, magukra vesznek mindent. Nehéz, nem lehet viccelni velük. Tehát túl komolyan veszik. Óvatosnak kell lenned, mert nagyon könnyen túléped a határait. Nagyon könnyen. Ja, tehát ez, és itt csak kicsit előreugrok, tehát itt zúzódásokról beszélünk. Tehát ennek az embernek zúzódása, mert tudod, milyen a zúzódás? Az nem nyílt seb. Vérzik, de nem kivérzik, hanem belül van vérzés. És annak is kell idő. Tehát ott is az erek sérülnek, elpattannak, azért van kék folt, meg aztán lila, meg zöld, meg sárga, azt hiszem, ilyen sorrendben. Tehát, és tudod, tehát annak is gyógyulni kell, de ha már úgy mit tudom, én félúton van a gyógyulásba, de bum, kapod a megint valamit, akkor ott azok a félig begyógyult erek újra pak, kipattannak, és fáj. És újra sérülöd belül. Oké, és ilyen ez. Tehát ilyen ez. Tehát mondott valaki valamit a múltban, megsebzett, és aztán mond most valaki valami hasonlót, vagy hasonló a szituáció, vagy hasonló a feeling, vagy hasonló a személy, tehát tekintéllyel bíró személy, mondjuk gyerekkoromban egy tekintéllyel bíró személy így és így bánt velem, és aztán innentől kezdve folyton bajom van a tekintélyekkel az életemben. Mert akkor régen sebeket kaptam, és most nehéz bíznom olyan emberekbe, akik tekintélyel vannak fölöttem. És ezek azért vannak ezek, mert még nem gyógyultam meg ezekből. Oké? De a jó hír az az, hogy Jézus meg tudja gyógyítani. Oké? Tehát a sértődékenynél olyan, mint a tojáshéjakon járná. Képtelenség. Tehát törik. Törik. Hatodik, túlzott szégyenlőség. Hát ez a túlzott szégyenlőség. Az abszolút magányos emberek. Túlzott szégyenlőség. És még egyszer mondom, hogy most nem személyiség típusokról beszélek, hogy valaki, tudod, egy ilyen szangvinikus, aki az este mókamestere, és nem gond neki kapcsolódni, és aztán van a flegmatikus, aki inkább hátrahúzódik, és rendezi a dolgokat, meg a helyére rakja a dolgokat, meg mit tudom, ugye el van, mint a befőtt. Tehát most nem erről beszélek, hanem egy ilyen túlzott szégyenlőségről. Egy eltúlzott szégyenlőségről. Amikor minden miatt úgy bepironkodik. Fél az emberektől. Tehát ez egy félelem az emberektől. A hetedik az egy kicsit többet beszélnék. Ez a kontroll és manipuláció. Tehát bárki, akivel találkoztam, és a kontrollal vagy a manipulációval gondja volt, tehát egy ilyen erődítménye volt, annak az elutasítás szelleme volt meg. Tehát ez abszolút az elutasításból ered. A kontroll és a manipuláció elutasításból ered. Tényleg, tehát figyelj, ha az elutasítás szelleme ott van az emberben, ott van benned, akkor nagyon, nagyon hajlasz a manipulációra. Oké? Tehát hajlasz rá. Mert muszáj. Kényszert érzel, hogy ezt muszáj irányítanom ezt a helyzetet, mert nem akarok több elutasítást. Nem akarok több csalódást megélni emberekkel kapcsolatosan. Tehát úgy kell vele, hogy formáljam a dolgokat, a helyzetet a munkahelyen, a gyülekezetben, a házasságomban, hogy úgy jöjjenek ki a dolgok, hogy én nem akarom már még egyszer azt érezni, amit már azt sem tudom, hogy hol éreztem. Csak valamit, azt, az elutasítást. Oké, tehát egy kényszer, tehát irányítani akarom a másik reakcióját. Oké? És amire vissza lehet ezt vezetni, az az, hogy annyira megbántottak valamikor, annyira el lettél utasítva a múltban, hogy muszáj kontrollálnod őket, hogy nehogy újra elutasítsanak téged. Durva nagyon. És azok, akiknek a kontroll és manipuláció szelleme van, és ilyen erődítményt épített föl bennük, ők gyakran közbevágnak, mikor beszélgetsz. Közbevágnak a mondandódba. Nem tud elmondani, hogy mit akarsz mondani. Tehát belesiet a mondandódba. Ő akarja mondani. Ő. Tehát közbevág a beszélgetésedbe. Mert valami elhangzik, ami bekattint valamit ő benne, vagy emlékezteti valamire a múltban, és muszáj, hogy hozzáfűzzön, muszáj, hogy mondja, vagy muszáj, hogy másik irányba terelje, mert fél az újra elutasítástól. De ennek nincsenek tudatában. Tehát ezek már csak ilyen reakciók. Oké? Tehát beszélnek, és akkor ott feljön egy seb a múltból, és rögtön félbeszakít, megállít. Főleg akkor, amikor mondjuk valamivel kapcsolatban konfrontálod őt. Tehát mondjuk egy kapcsolatban. Amikor azt mondod, hogy figyelj, ez fáj nekem. Figyelj, ez most hagyd abba. Figyelj, most azt akarom mondani, hogy ezt kéne csináljuk, vagy ezt kéne. Vagy, tehát konfrontálod őket valamiben. Amikor meg akarsz velük beszélni valamit. Jó, akkor ezt most beszéljük meg. És nem tudod. Nem tudod, nem hallgatnak rád, próbálnak félbeszakítani. Oké? És aztán mi történik? Tipikusan visszafordítja rád. Te is azt csináltad tegnap. Te is. Ugyanezt csináltad. Te is. Neked is ez a problémád. Ez a, hadd fordítsam el a reflektorfényt magamról, te rád. Oké? Tehát, és tudod mi a válaszom rá? Balú válaszom. Hogy rendben, oké. Akkor hozzuk a reflektort, irányítsuk rám, megállunk, beszéljünk akkor rólam. Oké. Na, akkor tessék, beszélgessünk órákon keresztül rólam. Sőt, beszélgessünk napokon keresztül. Tudod mit? Beszéljünk ezen a héten, csak rólam beszéljünk, jó? De utána te jössz. És akkor kussolsz. Meg kell törni ezt. Ezt meg kell törni, ez komoly. Ez nem lehet ebbe belemenni, mint egy játék. Oké, mert annyira sebzett, hogy megpróbál elhallgattatni minden alkalommal, amikor arról akarsz beszélni róla. És eltelik 10 év, 20 év, 30 év, 40 év. Ha mondjuk egy házasságról beszélünk. Vagy családi ügyekről. És nem tudunk róla beszélni, mert mindig vissza van fordítva, vagy nincs végighallgatva. Oké? És szüksége van a gyógyulásra. Csak nem engedi végig. Ugye, mert a világosság, tehát Isten akkora több világosságot és gyógyulást, ha beengedjük a világosságot. Sötétség az ördögnek a játszótere. Tehát kell a világosság, hogy meg legyen világítva valami, hogy rá legyen világítva valami. Ja, úgyhogy gyógyulásra van szükséged, ha ezzel küzdködsz, gyógyulásra van szükséged. Ha sikerülne egy kicsit befogni a szádat, amikor ilyenekről van szó, akkor tényleg meggyógyulnál. Meggyógyulnál. Okay, tehát vannak akik, és akkor itt jön egy másik módszer a kontrollmanipulációban, megfélemlítés. Tehát valaki a megfélemlítéssel próbál, tehát azáltal kontrollál, manipulál. Nem lehet, találkoztál már ilyennel. Nem akarják, hogy beszélj, mert lehet, hogy fájdalmat fog nekik okozni. Ezért megfélemlítően viselkednek, vagyis elkezdenek kiabálni. Elkezdenek idegesek lenni. Elkezdenek fenyegetni. Jó, akkor én most elmegyek. Ha telefonon beszélsz, akkor tük, kinyom. Nem akarok róla beszélni. Hagyjál békibe. Érted? Tehát ez a megfélemlítés. Tehát, és egy pár üzenetben már mondtam nektek ezt a igazságot, hogy akit megbántottak, az bánt másokat. Ez egy törvényszerűség az életben. Tehát akiket megbántottak, az bánt másokat. Oké. Akiket bántottak, azok bántanak. A sértett emberek megsértenek másokat. Ja, úgyhogy aztán van, aki úgy próbál kontrollálni, hogy sajnáltatja magát. Ez is egy manipulációs eszköz. Sajnáltatás. Oké, sajnáltatom magam. Tehát nagyon fontos nekik, hogy mi sajnáljuk őket. Oké, tehát a célja az, hogy megsajnáld. És kéne valamiről komolyan beszélni, de nem tudsz, mert ő érzi, hogy valamivel szembesíteni akarod, hogy valamit át kéne beszélni, vagy meg kéne beszélni, és megkérdezed amúgy, hogy hogy van, és elkezdi. És zúdítja. És azt mondja, nem vagyok jól. Nagyon nem vagyok jól. És a testvérem sincs jól. És a szüleim sincsenek jól. És a gyerekem sincs jól. És képzeld el, a kutyám sincs jól. Meg a tengeri malacom. Senki nincs jól. És akkor neked ott ugye el kéne olvadni. Szegény, akkor én most hogy mondjak bármit is szegénynek? És ez egy szellemi erődítmény, ami védekezik attól, hogy gyógyulás jöhessen. Hogy ez az ember igent mondhasson Jézusnak, aki rávilágít. De nem történik meg a rávilágítás, mert manipulálja ez a szellem, kényszerít és manipulálja ezt az embert, hogy ezt elkerülje. Döbbenetes. Döbbenetes, tudod. És még anyagilag is nagyon rosszul állunk, és tudod, és sajnál, azt akarod, hogy sajnál, de mit próbálnak csinálni, tényleg az, hogy kontrollálják, hogy manipulálják a beszélgetést. Tényleg, tehát ez, tudod, van elég bajom, ne rakjál rám még egy púpot, tehát nesze itt egy púp, tehát ismered a viccet. Tehát ez manipuláció. Mondok még egy manipulációt. Sírás. Ó, sírás. Sírás. Elkezdenek sírni. Figyeljetek, most az igazat mondom nektek, tehát ezekkel ti is találkoztok. Vagy nem? Most valakiben találkoztok, vagy a tükörben találkoztok ezekkel? Nem tudom. Tehát, tehát szeretnéd konfrontálni, vagy megbeszélni valamit az illetővel, és elkezd sírni. Tudod, sír. De, és tudod, mit üzen ezzel? Hogy te bántasz engem. Te bántasz engem. Te fájdalmat okozol nekem. Hát hagyjál békén, hagyd ezt abba. Te bántasz engem. Erről szól a sírás. Oké? Okay? És sírással próbál megállítani. És ez nem csak annak szól, amit te mondasz, hanem annak szól, ami minden történt vele az életébe. Azoknak a helyzeteknek, embereknek, akik sebet okoztak neki, és ezek a sebek nem gyógyultak meg. Hanem ott vannak, és erődítmények még az életükben. És ez tényleg manipuláció, mert egyébként egy pillanat alatt abba tudják hagyni ezt a sírást. Igen. Komolyan, tehát, mint a gyerekek, aki akar valamit, és bum, tehát dübörög a hiszti, meg a sírás, és akkor azt mondja, kérsz egy csokit? És akkor bum, abban marad, béke, nyugalom, barátság. Tudod, minden okés. Tehát ez. Tehát úgy sír, mintha meg akarnád ölni, és bum, egy pillanat alatt elvágja a csoki a dolgot. És ha a gyerekeinknél ezt nem engedjük meg, akkor a mennyei atya az ő gyerekénél miért akarná megengedni? Hogyha rossz irányba visz bennünket, és még több sérülésbe, sőt, rajtunk keresztül másokat sérülésbe visz. Oké? Tehát, úgyhogy ez volt az összetört szív. Most az úzódások. Az úzódások. Tehát írhattam volna egyébként ezt a két fő pontot úgy is, hogy Jézus meggyógyíthatja az összetört szíveket, és aztán a másik, hogy Jézus meggyógyíthatja az úzódásainkat, a sebeinket. És az úzódás, az már az, az előbb említettem, ez egy ilyen belső sérülés, belső vérzés. Nem kivérzik, tehát nem, nincs seb. De mit mond róla Jézus? Nagyon érdekes, amit mondott Lukás 4-ben, amit olvastunk. Azt mondja, hogy szabadon bocsássa az összezúzottakat. Tehát akiknek zúzódásaik vannak. Tehát szabadon bocsássa. Nem azt mondta, hogy meggyógyítsa a sebeket, hanem szabadon bocsássa. Milyen érdekes, miért pont ezt mondja? Tehát azt mondja, hogy megszabadítani azokat, akik zúzódásokat kaptak. Tudod, mit jelent ez? Az, hogy egy zúzódás, egy ilyen belső seb, meg tud kötözni. Ezt jelenti. Tehát ha Jézus különösen nem azt mondta, hogy meggyógyítja azokat a sebeket, hanem szabadon bocsát belőle a zúzódásokból, akkor ez azt jelenti, hogy azok meg tudnak kötözni. Oké? Tehát ha Jézus azt mondta, hogy azért jöttem, hogy összezúzott, sebzett, összetört embereket megszabadítsak, akkor az azt jelenti, hogy ezek a dolgok valóban megkötözöttségben tudnak tartani. A kérdés ez megint csak ez. Voltál már zúzva? Voltál már összezúzva? Kaptál már sebeket? Ja, tehát valami történt az életedben, ami összezúzott. Egy tönkrement házasság, szakítás, tönkrement kapcsolat, egy családtag elvesztése. Tudod, szülők, házastárs, gyerek elveszítése. Tehát nem akarok érzéketlen lenni, mikor ezeket mondom, vagy mikor ilyeneket mondok, de azért mondom ezeket, mert ezek megtörténnek. És ezek a dolgok összetörnek, és zúznak, és akkor jön az ellenség, és a legnagyobb erődítmény épül fel ezen a területen. Tudod mi? A meg nem bocsátás. Ez a legnagyobb erődítmény. A meg nem bocsátás. Máté 18-ban, mindjárt olvassunk belőle pár verset, de maga, hogy a Máté 18 miről szól, csak hogy bevezessem ezt a pár verset, amit szeretnék felolvasni nektek belőle, hogy Péter megkérdezi, hogy hányszor kell megbocsássunk. És Jézus válasza az, hogy 70-szer, 7-szer. Oké? Tehát magyarul az, hogy folyamatosan, tehát újra meg újra, tehát ez rengeteg. Nem 7-szer, 70-szer, 7-szer. Tehát, és akkor elmond egy történetet egy emberről, aki mai értékkel számolva, a gonosz szolga, a mai értékkel számolva, kiszámoltam, olyan 15-20 milliárd forint közé lehet úgy besorolni azt, hogy mennyivel tartozik az ő gazdájának, vagy a királynak. Két, tudom, hogy a gazdájához, és esedezik, hogy bocsásson meg neki. És olyan tartozása van, amit nem lehet törleszteni. Tehát, és a gazdája megbocsátotta neki. És egyébként a történetben ez az üdvösségnek a jelképe, hogy pontosan nem tudjuk Istennél kiérdemelni az üdvösséget, akkora tartozásunk van. A bűn egy akkora tartozás, hogy ezt te nem tudod ledolgozni, semmilyen jó tettel, cselekedettel, hanem azt csak ő tudja elengedni neked. Úgyhogy egyébként ő ki van engesztelve, de Jézus által ki lett engesztelve Isten. Tehát nem neked kellett kifizetni ezt a hatalmas tartozást, hanem Jézus fizette ki. Oké, de ez a kép. És itt már, tehát azt mondjuk, hogy ez a megbocsátott ember, ez már egy megváltott ember a történetben, és megy tovább, és megy hazafelé, és találkozik valakivel, aki 15 ezer forinttal tartozik neki. Nem 15 milliárd, vagy 20 milliárd, 15 ezer forinttal. És mit csinál? Börtönbe záratja, amíg ki nem fizeti. Tehát mekkora megbocsátást kapott a megfizethetetlenre, és egy abszolút megfizethető dolgot ő nem tudott elengedni. Tehát nem bocsátott meg. És szerinted mit tesz ezzel a gazda? És a történetben ott van benne, és innen olvasom, oké? Azt mondja. Ekkor a király behívatta az első szolgáját, a szolgát, és ezt mondta neki, te gonosz szolga! Én minden adósságodat elengedtem, mivel kegyelemért. Miért? Kegyelemért könyörögte. Neked is ugyanúgy könyörülnöd kellett volna a szolgatársadon, ahogyan én könyörültem rajtad. Majd a király haragjában átadta ezt a szolgáját a börtönőröknek, más fordításuk az is van a kínzóknak, hogy tartsák fogva, ami ki nem fizeti minden adósságát, a 15 milliárdot. Ups. Figyelj. Most nagyon figyelj, mert a következő vers, még nem rakjuk ki. Tehát amit ehhez, ez a történet, és ehhez hozzáfűz Jézus. Oké? Hozzáfűzi a gondolatát. Fontos gondolatát. Kitehetjük. Bizony, így bánik veletek mennyei atyám is, ha szívből meg nem bocsátatok annak a testvéreteknek, aki vétkezett ellenetek. Tehát hívőkhöz beszél. Így fogtok járni ti is. Át lesztek adva a kínzónak. A börtönőrnek. Emlékezz csak vissza. Figyelj, emlékezz vissza. Tehát, mit mondott, mit tesz a mennyi atya? Átadja. Átadja. Oké? Átadja. A börtönőrnek, a kínzónak. Mit olvastunk Saulról? Elutasította Istent, és Isten küldött rá egy gonosz szellemet. Kapott egy gonosz szellemet. Durva. Itt meg azt mondja, hogy az én mennyei atyám átad téged a börtönőrnek. Vagy a kínzónak. Ha nem bocsátasz meg. És figyeljetek, 1 Korintus 5-ben, az 5. versben Pál apostol azt mondja a korintusiaknak, ott volt egy nagyon-nagyon komoly szexuális bűnben élő ember. És azt mondta nekik, hogy tehát nem akar megtérni, nem akar megváltozni, adjátok át, kinek? A sátánnak. Tehát Pál mondja a korintusi gyülekezetben, a véneknek, vagy a gyülekezetnek, hogy nem akar megtérni abból a bűnéből, adjátok át a sátánnak. Tehát ezek ott vannak, nem ugorhatjuk át ezeket a verseket. Ezek ott vannak benne. Mit kezdünk vele? Hasogassuk helyesen. Oké? Tehát miért tenne ilyet Isten? És akkor most gondolj az Ószövetségre egy picit. Mikor Izrael elutasította Istent, ő minden egyes alkalommal átadta őket az ellenségnek. A Bírák könyve az a legtökéletesebb erre, mert ciklikusan mindig uralom alá kerültek 7-szer is. Mindegy. A lényeg az, hogy amikor elutasították, Izrael nép elutasította Istent, Isten átadta őket az ellenségnek. Miért? Azért, hogy megtérjenek. Megtérjenek. Megtérés, metanoia, azaz elmének a változása. A magyarul van ilyen, hogy meggondolom magam. Tehát, hogy másként gondolni. Teljesen másképp. És ezért. Tehát azért tette Isten velük, Izraellel, hogy visszajöjjenek hozzá. Hogy visszajöjjenek hozzá, hogy megtérjenek. Hogy tudják azt, hagyta őket kötelékbe menni, hogy tudják, milyen az a kötelék. Tudják azt, ha nem Istent választom, az mivel jár. És hagyja. De a megtérésnek ott van a helye. Ott van a lehetősége folyton. Tehát nem egy örök elutasításról beszélünk, hanem hagyja. És két, tehát nagyon érdekes. És rájöhetnek ők, hogyha megmaradnak a kötelékben, az halálhoz vezet. Tehát ha nem bocsátasz meg valakinek, akkor Isten megengedi, hogy kínozva legyél. És tényleg ilyen. Ha ismersz embereket, akikben ott van, lehet, hogy nem irántad, hanem más emberek iránt megbocsátás, és ezek az emberek előjönnek, vagy meglátják képüket a Facebookon, vagy szóba jön, vagy valaki említi, és látod ennek az embernek a fejét, torzul, aki nem bocsátott meg, ahogy beszél róluk, ahogy érzi magát. Tehát látszik, hogy ott a kínzó nem érzi jól magát benne. És erről beszél itt. Tudod, hogy tehát megengedi, hogy kínozva legyél. Annak az érdekében, hogy megbocsáss. Hogy végül megbocsátás legyen a szívedbe. Oké? Okay. Különben egy szörnyű életet fogsz élni, úgyhogy Isten azt akarja, hogy kimond, hogy és ezért engedi, hogy átad minket az ördög kezébe, hogy kimondjuk, hogy én ezt nem akarom több, én nem akarok többé így élni. Ez már annyira rossz, annyira belesüllyedtem, annyira én nem akarok így többé élni, nem. És azért mondom ezt nektek, hogy tudjátok, hogy nem fogtok megszabadulni, amíg meg nem tértek. Amíg meg nem bánjátok, ha meg nem bocsátás van. Nem fogsz tudni megszabadulni. Oké? Okay? Tehát Isten a bíró, nem én. És ő dönti el, és azt látjuk, hogy ő. Jakab 4:7. Adjátok hát oda magatokat Istennek, és engedelmeskedjetek neki. Ugyanakkor álljátok ellen a sátánnak, és ő el fog futni tőletek. Figyelj, nem tudsz ellenállni a sátánnak, amíg oda nem adod magad Istennek. Először oda kell magunkat adjuk Istennek. Utána képesek leszünk arra, hogy ellent tudjunk állni az ördögnek. Ez nem működik fordítva. De figyelj, itt egy másik rész is. A megbocsátásról, hogy hogyan használ ki sátán minket. Figyelj, 1 Korintusban ugye azt mondta a fickóról Pál, hogy adjátok át sátánnak. Oké? Okay? 1 Korintus 5, olvassátok el otthon. Na most a második levelében Pál, 2 Korintusban, a második fejezetben azt mondja, ott olvashatjuk azt, hogy ez a fickó belátásra bírt. Meggondolta magát, megtért. Bűnbánatra jutott. Elismerte, hogy vétkezett. Oké? Okay? Úgyhogy most Pál rájuk szól a gyülekezetre, hogy most már bocsássatok meg neki ti is. Tehát az emberünk megtért, megváltozott, most már fogadjátok vissza a családba, és 2 Korintus 2, 10. vers azt mondja, akinek pedig ti megbocsátok, annak én is, mondja Pál. Mert ha volt egyáltalán, mit megbocsátanom, akkor is a ti érdeketekben bocsátottam meg Krisztus jelenlétében. Igen, feltétlenül szükséges, hogy megbocsássunk egymásnak. Különben mi történik? Becsaphat. Mi csapódik be az ajtó? Vagy az ablak? Nem. Becsap minket a sátán. Tehát a meg nem bocsátásnál... Ha nem bocsátunk meg, becsaphat minket a sátán, hiszen jól ismerjük a szándékait. Tehát hadd magyarázzam el, hogy hogyan használ ki minket sátán. Figyelj, ez egy zúzódás. Kapsz egy zúzódást, és ez a zúzódás megnyit egy szellemnek, ha nincs megbocsátás. Megnyit a harag szellemének, a meg nem bocsátás, a félelem, az elutasítás, és egy csomó, amit felsoroltunk. Oké? Okay? Tehát a keserűség szellemének. És figyelj, tehát így működik zúzódás, tehát kapsz egy sértést, bántást, ezzel úgymond lehetőséget kap az ördög, hogy bejöjjön az életünkbe, jön, és mi történik? Figyelj, 2 Korintus 11, hogy milyen az ördög. 2 Korintus 11. Azt mondja, de ez nem is csoda, hiszen maga a sátán is elhiteti az emberekkel, hogy ő a világosság angyala. Nem meglepő, tehát, ha a sátán szolgái olyan állarcot vesznek föl, hogy az igazság szolgáinak látszanak. Végül azonban megkapják, amit a tettek szerint megérdemelnek, de most nem ez a lényeg, hanem az, hogy milyen a sátán, vagy az ő szolgái. Az egyik, hogy elhiteti a 14-es versbe, a 15-ösben meg, hogy állarcot vesz föl. Ez ugyanaz a szó egyébként, csak kétféleképpen fordította magyarra. A görögben ez a metaszkematizó, ez a szkéma, séma, tehát állarc. Állarc. Oké? Az állarc, tehát ez egy átverésről szól. Nem annak mutatom magam, aki vagyok. Oké? Tehát sátánnak a taktikája, hogy formát vált, alakot vált, úgy csinál, mintha valaki más lenne, hogy ne ismerjük fel, hogy kiről van szó, vagy kivel beszélünk. Tehát úgy tesz, mintha ő a jó angyal lenne, de nem az. Megsebződsz, megbánt valaki, ezért fogékony leszel arra, hogy ha jön sátán, és úgy csinál, mintha jó angyal lenne, mellétszegődik a buksi fejedbe, és elkezd vigasztalni. Oké? Vigasztalónak tünteti fel magát, úgy csinál, mintha a Szent Szellem lenne, aki egyébként az igazi vigasztaló. Jó? És csak gondolkozz el ezen. Tehát gondolkozz el ezen. A Szent Szellem a vigasztaló, sátán a kínzó, a börtönőr. Oké? De amit csinál, hogy amikor megsérülsz, fogja azt a nyomvat állarcot, és úgy csinál, mintha ő lenne vigasztaló. Tehát világ és én vitatkozunk. Ilyen sose szokott előfordulni. De. Oké, tehát vitatkozunk valami, és aztán sátán jön, és kezeli Bazsit. Gyere, Bazsikám. Puffogva elvonulok. És mellém szegődik, és úgy csinál, mintha vigasztalni, és azt mondja, hát igen, ez azért durva volt, amit mondott. Ezt azért nem kellett volna mondania. Tényleg. Igazad van, Balázskám, annyira sajnálok, ez nem volt szép tőle. Tényleg, hát te vagy a férj, ez tiszteletlenség. Nem beszélt így. Nem mondhatja ezt. És azok után, amennyi mindent teszel érte, és ez a hála. Tudod, és mondja, ja, és emlékszel arra, hogy a múltkor is még mit mondott ezen kívül is? És ott vigasztal. Mintha ő lenne a vigasztaló, de nem ő az. Tudod, és tudod, hová vezeti? Oda vezet el, hogy azt mondjuk magunkban, egy ilyen vigasztalás után, hogy oké, ez már túl sok. És akkor ő még rárakja, igen, ezen nem is tudom, hogy fogsz ezen átmenni, így, meg mit tudom én. Tehát ezt most már nem engedheted el. És akkor ott teszel valamit, vagy mit tudom én. Megbocsátó vagyok, igen, megbocsátó. Sőt, még pásztor is vagyok, meg keresztény, meg minden. Na, de ezt már nem felejtem el neki. És bum, épül az erődítmény, a meg nem bocsátás. Épül, oké, épül. És meg ilyet is mond. Látod? Na, ilyen ő valójában. Na, ez az igazi virág. Tudod, és ezt csinálja a házasságokban. Abszolút. Nem csak ott, mindenhol. Tehát hazudik. Hazudik. Tehát ha egyet értek vele, és átkarolom én is, mondanám, hogy ó, igazad van, köszönöm, ez annyira jól esik, kenegeted a mindenemet. Köszönöm, olyan jó barát vagy, hogy így vigasztalsz engem. Figyelj, és szépen besétál, mert nyitott ajtaja van az életemben. Bizony. nyitott ajta, és ott lesz a keserűség most már kettőnk között. Ott lesz a meg nem bocsátás kettőnk között. Ott lesz a sértődés kettőnk között, mert sokkal könnyebben sértődök, sokkal könnyebben haragra gerjedek, mert ezek épülnek föl, ezek az erődítmények. Az utálat, egy idő után már utálat lesz, tehát az érzések már nem pozitívak, hanem negatívak lesznek. A rossz beszéd lesz, a rogoz gondolataimról, a féltékeny leszek, irigy leszek. Nem örülök, ha örül, vagy valami jó dolog történik vele. Előítéleteim. Tehát az összes. Érted? Tehát, és a vigasztalóból, aki ott vigasztalt engem a kettőnk konfliktusába, itt belül, nagyon hamar a vigasztalóból kínzó lesz. Ha teret adok neki. Értitek ezt? Érthető ez? Hogy működik? Ja. És erőködhetünk azon, hogy szabadítás így, meg szabadítás úgy, de ezek a szellemek maradnak, mert azt mondják, maradhatunk. Jogunk van. Mert te nyitottad ki az ajtót, Isten adott át, úgyhogy maradhatunk. Oké? Mert amíg meg nem gyógyulok, addig nincs szabadulás. Úgyhogy nekem is, tehát amit említettem a düvel kapcsolatban, tehát a megtérésem után gyógyulnom kellett érzelmileg. Tényleg, tehát voltak olyan szituációk, hogy mit tudom, ilyen 15-en, 3-an jöttünk ki a diszkóba, 15-en elkezdték a sörös üvegeket utánunk dobálni. Hát a két haveromnak több se kellett, pucoltak, a vadállatoknak meg több se kell, hát préda. Rohanjunk akkor utánuk, a városligetbe. Két nyúl Béla, az jól tudott futni, nem úgy, hogy ilyen olyan 200 méterről megálltam, ezt körbeálltak. És nem tudom, Isten mentett meg, mert nem kellett verekednem. Tehát kettőt hajoltam ütés elő, de kettő után azt mondja, na jó, azokat még elkapjuk, azt elmentek. De hogy én nem akartam ilyen helyzetekbe kerülni, és ezért építettem föl azt a belső erős dühöt, hogy ha még egyszer ilyen helyzetbe kerülök, akkor én nem akarok ilyen helyzetbe kerülni, nem akarok kiszolgáltatott lenni, legyen a másik kiszolgáltatott. Ja. És ebből meg kellett gyógyulnom. Ja, meg kell gyógyulni belőle. Tudod, sírás. Az sem véletlenül jön. Megtanultam sírni. Mert ez levezet. Az megkönnyebbülsz. Nincs az, hogy az igazi férfi nem sír. Az igazi férfiben akkor ott megy a kínzó. Bizony jó az, ha az ember tud sírni. Leereszted a gőzt. Le tudod ereszteni. Ja, tehát egy egészséges dolog. És ja, jól esik. És mindegy, hogy milyen, tehát akár egy szó képes rá, hogy egy gondolat képes rá, hogy sírjak. Tehát nem, ezek nem rossz gondolatok, hanem Istennel. Vagy ott ülsz az autóban, az csak jön. De merek. Most már merek. Tehát gyógyulok. Érzelmileg gyógyulok. Isten gyógyít. Úgyhogy figyelj, Isten meg akar gyógyítani téged a múlt sebeiből. Meg akar gyógyítani. Figyelj rám. Kérj bocsánatot, ha megsebeztél valakit. Nagyon fontos. Menj oda hozzá, és kér tőle bocsánatot. Jó? Ha tudsz róla. Mert zúzódást okoztál annak az embernek. És te, akit megbántottak. Lehet, hogy az illető nem is tudja, hogy megbántott téged. Lehet. Neked meg azt mondom, hogy ha valaki nem kér tőled bocsánatot, akkor csak tudd, hogy Jézus oda térdelt a szolgái elé, a tanítványai elé, és ő szolgálta őket, és megmosta a lábaikat, és ugyanígy szolgál feléd. Ha valaki nem borul térdre előtted, hogy bocsánatot kérjen, mert nem akar, vagy esetleg nem is tud róla, hogy megbántott, akkor csak hagyd, hogy Jézus tegye ezt meg neked. Mert neked meg kell gyógyulnod ebből. Szükséged van a gyógyulásra. hogy hagyd, hogy... És ő megteszi. Ő oda térd elenéd, és megbossa a lábad, meggyógyítja a sebeid, hogy megszabadítson ettől a tehertől, a meg nem bocsátást. Jó, most hajtsuk meg a fejünket mindannyian. Csak csukd be a szemed, kérlek. Ti is a tévé előtt, vagy a gépek előtt, telefon előtt, hogyha megteheted. Ne siess el, ne kapcsolj át sehová. Ezt a részt én beterveztem. Adjunk időt ennek most, egy pár percet. Jó? Tehát ne kapcsolj ki, mert ez az üzenethez hozzátartozik, ez a mostani rész. Oké? Tehát hozzátartozik, mert most valami történni fog veled. Valami történni fog veled. Most meg fog változni az életed. Hiszem. Tehát amit szeretnék most tenni, hogy megkérem a Szent Szellemet, hogy hozzon föl egy emléket. Hogy hozzon föl egy emléket az életedből. Vagy olyan emlékeket, amiket ma ő meg akar gyógyítani. Ezt hozza föl benned. Ezt kérem tőle. És jönni fognak elő emlékek. Tudom. Jönni fognak elő emlékek. És lehet, hogy olyan emlékek fognak most feljönni, amiket elnyomsz már nagyon régóta, mert traumatikusak. És gyűlölöd őket. És rengeteg fájdalmat okoztak, de elnyomtad. Pont azért, hogy ne okozzon újra fájdalmat. Tud, lehet, hogy szóbeli bántalmazás, lehet, hogy fizikai bántalmazás, akár a gyerekkorodban, vagy szexuális bántalmazás, vagy történt valami a szüleiddel, vagy a barátoddal, vagy a házasságodban. Lehet, hogy olyas valami, ami a házas társaddal történt meg. Vagy lehet, hogy olyas valamit hoz föl, amit te tettél, és szégyelled magad miatta. És néha magunknak kell megbocsátanunk. Úgy értem, hogy elfogadni Isten megbocsátását. És nem károhoztatni többé magunkat. Úgyhogy kérni fogom a Szent Szellemet, hogy jöjjenek elő azok az emlékek, amiket meg akar gyógyítani. Úgyhogy hagyd, hogy előjöjjön. Ne nyomd vissza, ne nyomd el. Lehet, hogy egy kicsit rossz érzés lesz. De hagyd, hogy előjöjjön. Hagyd, hogy felhozza. Szent Szellem, kérlek, mindenki, aki itt van ma, vagy a neten néz minket, csak hozz az emlékezetükbe sebeket. Olyan sebeket, amiket te meg akarsz gyógyítani. Csak hozd elő az elmékbe most, kérlek. És ne ijedj meg, ha fáj. De ezeknek most menniük kell. Menniük kell ezeknek. Ezeknek menniük kell. Az emlék lehet megmarad, de nem lesz többé fájdalmat. És az a szellem, aki eddig megkötözött, akár évtizedeken át, az a szellem most távozni fog. Mert elküldjük. Elküldjük. Úgyhogy szeretnék egy hitbeli tettet kérni tőled. Maradj csak nyugodtan. Fejed meghajtva, szemedbe csukva. Egy hitbeli tett. És lehet, hogy olyasmi jön fel, amire azt mondod, hogy nem nagy ügy. De kérlek, ne akard Istennek megmondani, hogy milyen nagy ügy. Tehát ha felhozta benned, akkor ezt meg akarja gyógyítani. Úgyhogy ha feljött valami emlék, miközben beszélek, és imádkozunk, akkor csak nyugodtan állj fel. Hitben állj fel. Állj fel bátran, ez nem égő. Ha feljött valami emléked, csak állj fel bátran. Az a helyzet, hogy ez mindannyiunknak van. sebzett harcosok vagyunk, mert háborúban vagyunk, és ebben a háborúban sok sebet bekaptunk. Tehát ha feljön egy emlék, arra kérlek, hogy állj fel, és vezetni foglak egy imában. És mikor imádkozom, akkor arra kérlek, hogy imádkozz velem együtt. Hangosan. Ne érezd, hogy égő. Ne szégyeld magad miatta. Amit tenni fogunk, az az, hogy alávetjük az emlékeinket az Úrnak. És azt kérem tőle, hogy gyógyítson meg minket. És ez csodálatos. És figyelj, ez csodálatos lesz. Csodálatos lesz számodra. Érezni fogod, hogy az ima alatt Isten megkönnyebbülést ad. Úgyhogy bátran állj föl. Csak bátran. Csak érezni fogod, hogy amit okozott, stresszt és nyomást, az el fog tűnni. Érezni fogod. Csak jöjj velem ebben az imában. Mondd azt, Atyám. Neked adom ezeket az emlékeket. Kérlek, gyógyíts most meg az összes stressztől. Adj nekem egy szent feledékenységet. És úgy döntök, hogy saját akaratomból, hogy megbocsátok. Elfelejtek. És meggyógyulok. Jézus nevében. Köszönjük, Urunk. Úgyhogy most hadd imádkozzak értetek. Köszönöm, Uram. Köszönöm. 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 És imádkozom most, hogy minden stressz távozzon. Minden stressz távozzon, amik ezekhez az emlékekhez tartoznak. Imádkozom azért, hogy minden szellem távozzon most, amik ezekhez az emlékekhez tartoznak. Távozzon minden egyes szellem, amik ezekhez az eseményekhez, emlékekhez ragaszkodnak, sebekhez ragaszkodnak, és ránk kapaszkodnak, hogy befolyásoljanak. Ezek menjenek el, Jézus nevében menjenek el. Menjen el a bizonytalanság szelleme, Uram. Menjen el a félelem szelleme. Menjen el a harag és dű szelleme. A keserűség szelleme, Uram. A sértődésnek a szelleme. Menjen el a kontroll és manipuláció szelleme, Uram. Menjen az elutasítás szelleme, a meg nem bocsátás szelleme, Uram. Csak menjen. Jézus nevében kérjük ezt, hogy menjen, takarodjon. Jézus nevében. És köszönjük. Köszönjük, hogy Jézus, hogy gyógyítod a lelkünket. Hogy gyógyítod a megtört szívüt. Gyógyítod azt, aki össze van zúzva, és megszabadítod azokat, akik sebzettek. Jézus nevében. Ámen.